Porcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Amikor tavaly decemberben elkezdtük tervezni, szervezni, hogy szilveszteri műsorunkban az elmúlt 70 év tudományos megvalósításait is górcső alá vennénk, hát bizony nem gondoltuk, hogy ennyire szép utat jár be ez a történet. A 7 órás rádiós műsor egyik fénypontja volt, hogy elidőzhettünk óránként egy-egy évtized felfedezéseinél, fontos embereinél, ebben pedig a csíkszeredai Nagy Péter volt segítségünkre, aki már a megkeresésemet készségesen fogadta. Ha nem tiltakozna, kortárs zseninek nevezném a szó legnemesebb értelmében. Olyan embernek, aki egyrészt játszik könnyedséggel képes átjárást biztosítani különböző területek között, ilyenként a teljes képet is látta. Másrészt meg, ha éppen arra van szükség, úgy közelít rá egy-egy mozzanatra, pillanatra, helyzetre, hogy abból szintén sok mindent megérthet a hallgatóság. Az új évben Nagy Péter egy több részből álló eseménysorozatot indított Csíkszeredában, amelynek során a rejtélyes 20. században kalauzolja az érdeklődőket, a bevezető rész után minden találkozásra számva egy-egy évtizedet. A kultúrtörténeti utazás második részében például február 20-án a Petőfi Kávéházban az 1900 és 1910 közötti időszak került terítékre, és a kvantumfizika mellett a párizsi olimpiáról, Puccini pillangó kisasszonyáról, Kokoska játszó gyermekeiről, Kafkáról, Második Miklósról és Leninről is szó lesz. S ahogy írja, még egy szép meglepi is lesz. Itt a rádióban az elmúlt hetekben két felvonásban beszélgettünk Nagy Péterrel, az Üveggyöngyvarázs Fesztivál ötletgazdájával, és az 50-es évektől indulva eljutottunk egészen a 80-as évekig. Leginkább azt szerettem, hogy beszélgető társunk úgy volt tudományos, hogy egyúttal közérthető is, és közben személyes élményeivel, tapasztalataival, megfigyeléseivel gazdagította az elmondottakat, szótejtve a legnagyobbakról, Einstein után Carl Sagan, Stephen Hawkingról és az édesapjáról, a fizika tanár Nagy Antalról is. Ezúttal a 90-es és a 2000-es évek tudományos világában folytatjuk az utazást, és a legfontosabb megvalósítások mellett az inspirációk és a következtetések is helyet kapnak, talán még némiképp a jövőt is fogjuk kémlelni. Öveket becsatolni, az időutazás folytatódik.
A 90-es éveket én minden másba a legrosszabb éveknek tartom. Komolyan mondom, a 90-es évek popzenéje, divatja, minden olyan volt, hogy valamiért nem csíptem a 90-es éveket. Rossz poén lenne elmondani azt, hogy a 90-es évek számomra egy kicsit homályosak, mint ahogy szokták mondani, hogy Ozzy Osbourne a 90-es évek kiestek. Hát annyira nem volt nálam komoly a baj, de én is éltem az életemet akkor, mint egyetemista, meg utána fiatalként. De tudományos szempontból nagyon érdekes évek voltak. És itt először ragadnám meg azt, hogy egy kicsit mesélek más tudományokról is ezt a lehetőséget, mert itt érdekes. Hát itt például tudok mesélni akár matematikáról is. Mint mondtam, a matematika történet is olyan, hogy Descartesről lehet nagyon vagány történeteket mesélni, és azokat az ember akár tényleg még élvezheti is, hogy milyen figura volt, egy hihetetlenül lusta ember volt, és majdnem minden matematika eredménye azért született meg, mert meg akarta a lustaságát őrizni, és akkor könnyebb volt neki úgy dolgozni, hogy akkor azokra az új meglátásaira támaszkodott, nem kellett hosszú számolásokat végeznie, meg stb. Tehát vannak jó történetek, de azért általában ugye akár fizikáról mesélek, akár matematikáról. Persze lehet a gravitációról úgy mesélni, hogy elmesélsz Newtonról történeteket. Tehát előbb-utóbb csak kell valamit beletegyél abból is tulajdonképpen, amiért Newton szóba került. Tehát kell mesélni a gravitációról is, de az még emészthető. A matematikából eljutsz oda, hogy mit tudom én, mesélsz a prímszámokról, és akkor eljutsz a Riemann-féle prímszám elméletig, akkor az már a normális ember nem érti, mert elvont, mert nehéz. Na de ezt a matematikai történet szerintem még belefér. Tulajdonképpen arról szeretnék röviden mesélni, hogy 1993-ban sikerült bebizonyítani a nagy Fermat sejtést. A matematikában aztán valóban nagyon szigorúak a bizonyítási feltételek, és ott tényleg akkor tekintenek bármit is, mondjuk úgy tételnek, amikor valóban matematikai módszerekkel és matematikai logika segítségével bebizonyítják. Tehát nagyon sokáig, amikor Fermat állítólag egy kocsmai este kijelentette ezt a sejtést, ezt a matematikai összefüggést, ami nem nehéz, a Pitagorász tételéről beszéltek. A Pitagorász tétele talán az egyetlen olyan tétel, amit minden nyolcadikos is tud. Én készítek föl felvételire nyolcadikosokat, és igen, sokszor eléggé kínlódunk a matematikával, azt szokta lehúzni a médiákat, és nagyon sok minden, amit hatodikba tanulnak, az elveszik, vagy elfelejtődik, de a Pitagorász tétel általában megmarad. Főleg ez a formája, hogy A négyzet egyenlő B négyzet meg C négyzet. És még azt is tudják, hogy az úgynevezett pitagorászi számok, ezek olyan egész számok, amelyeket ha behelyettesítünk az A, a B és a C helyébe, akkor az egyenletnek a jobb és a bal oldala egymással egyenlő. Klasszikus eset a 3-as, 4-es, 5-ös, 3 a négyzeten az 9, 4 a négyzeten az 16, 9 meg 16 az 25, és akkor abból gyököt vonva visszajutok az 5-höz. Tehát ezek a derékszögű háromszög oldalainak a méretei között egy nagyon elegáns, egyszerű összefüggés. Fermat azt sejtette meg, hogy ha ebben az egyenletben a négyzetek helyett mi akármilyen más hatványkitevőt írunk, tehát A a köbön, vagy A a negyedik hatványon, vagy ötödik hatványon, bármilyen más hatványkitevőt írunk, akkor ennek az egyenletnek nem lesz egész számú megoldása. Tehát ilyen nincs, hogy A a harmadikon az egyenlő lesz B a harmadikon plusz C a harmadikon, nem tudunk ilyen természetes számokat találni, amelyek ilyen szépen kiadják. Ennek a sejtésnek a bebizonyítása volt sokáig, több mint 300 éven keresztül a matematika egyik nagy célkitűzése, sőt, egy idő után már jó ösztönző erő is volt mögötte, mert $1 millió volt a bizonyítónak a felajánlott díja, és ezt sikerült aztán 1993-ban egy roppant bonyolult, elvont, annyira egyszerűnek tűnik a történet, egy számelméleti probléma, annyira egyszerűnek tűnik, hogy és a matematika szépsége az, hogy amikor a számítógépek már olyan szinten voltak, akkor több mint milliárd formában és számokkal próbálták ki, és sosem sikerült ellent mondani, de a matematika 1 milliárd próbálkozásnál sem tekinti bizonyítottnak azt a tételt, amíg matematikai logikával és tételekkel be nem bizonyítják, bizonyított tételek felhasználásával. És ez sikerült egy angol fickónak végül 93-ba, és egy könyvnyi bizonyítás után végre tétellé alakítani a Fermat sejtést. Ugyancsak a 90-es éveknek egy másik eredménye az, hogy az emberi fejlődésünknek a megértése kezdett nagyon komoly léptekkel haladni. Elsősorban itt már el tudtak indulni a DNS kutatás területén is, meg a technikák megengedték, hogy egyre újabb fosziliákat találtak. Ekkor találták meg az első bizonyítottan két lábon járó ember típus, egy Australopithecus maradványt, ami 3,6 millió éves volt. Tehát ezeknek a hiányzó láncszemeknek, amit ott a Léki családnak a közmondásos, a Léki család volt az első olyan komoly antropológus kutatócsoport, amelyik nagyon komoly eredményeket ért el, elsősorban fosziliáknak a felfedezésért. Azért mondom a szerencsém, mert tényleg ők lépten nyomon belebotlottak fosziliákba. Mások kutattak évtizedekig semmi, Lékiék kimentek, kerülnéztek, és ott volt egy Australopithecus koponya, vagy egy stb. De a 90-es években úgy a rendszer elkezdett többé-kevésbé körvonalazódni, még most sem teljesen tiszta ez a történet, hogy hogy lettünk, tehát vannak ott még ilyen missing linkek, de azért úgy nagyjából be tudtuk úgy azonosítani a fontosabb lépéseket, vagy a fontosabb történéseket, mikor kezdett el a koponyánknak a dimenziója nagyobb lenni. Tényleg valóban az első lépés a két lábon való járása, áttérés, és akkor a koponya agytérfogatnak a megnövekedése. Tehát a paleontológia is nagyon komoly eredményeket ért el. A kozmológiában volt egy nagyon érdekes jelenség, egy angol kutató Saul Perlmutternek a csapata figyelte meg nagyon alaposan a bizonyos típusú szupernovákat, és egy olyan megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a világegyetemünk nem úgy csak tágul, hanem gyorsuló módon tágul. Most ez miért volt fontos felfedezés? Azért, mert elvileg, mondjuk úgy, hogy az ősrobbanáskor a világegyetem kapott egy löketet, egy energiát, ami szétdobta az anyagot, a teret, a mindent, de mivel a világegyetem óriási mennyiségű anyagot tartalmaz, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a gravitáció miatt, amelyik mindig vonzó erő, előbb-utóbb az elkezdi lassítani a tágulást, és elkezdi az egészet talán legalábbis a gyorsulást megállítani, akár vissza is fordítani. Ezzel az eredménnyel azt akarom sugallni, hogy néha még a legjobban kidolgozott modellekken is kell változtatni. És ez a felfedezés, ami tulajdonképpen csak egy része volt annak, amiről Martin Rees, a királyi csillagász, tehát érdekes volt, hogy még a legmodernebb időben is létezik ez a funkció. Most ez a Martin Rees szölti be, Anglia legelismertebb, vagy legfelkészültebb, vagy legjobbnak tartott csillagásza, vagy kozmológusa szokta betölteni, most ez a Martinis. Ő mondta azt, hogy elég döbbenetes dolog, hogy a világegyetemünknek a 95%-áról fogalmunk sincs, hogy mi lehet. És az első felfedezés, ami alá támasztotta ezt, ez az úgynevezett és mai napig megoldatlan sötét anyagnak a története, hogy a világegyetemünknek az anyagának a több mint 70%-át tulajdonképpen ez a sötét anyag adja, amiről nem tudunk különösebben semmit, csak az, hogy igenis létezik, mert a gravitáció és megnyilvánulása az nyilvánvaló. A gravitáció egy olyan erő, amit nem látunk, vagy nem tudunk megfogni, de tulajdonképpen érezzük, és kimutatható, mindig kimutatható. Utána ez a gyorsuló tágulás pedig egy ilyen sötét energiát feltételezett, ami még tulajdonképpen tömegbe átszámítva még nagyobb részét teszi ki a világegyetemnek, mint a sötét anyag, tehát egy ilyen nagyon kellemetlen, ugyanakkor izgalmas felfedezés volt. Kellemetlen azért, mert egy kicsit összezavarta a fiúkat, hogy itt valami nem teljes az ismereteink szerint, mert erre nem számítottunk, és ez volt egy olyan felfedezés, amiről mindenképp szerettem volna beszélni a 90-es évekből. És ha már a gravitációnál tartunk, akkor itt szeretnék megemlíteni egy szintén 90-es évek történetét, illetve tulajdonképpen a történet ez egy hosszabb, mert az eredmény maga csak a 2000-es években nyilvánult meg, ez pedig a Szaturnusznak a tanulmányozása, és ez egy olyan műholdnak a segítségével történt, a Cassini-Huygens műholdnak, amelynek a történetét röviden mindenképp be szeretném ide tenni. A start az 90-es években volt, de mivel a Szaturnuszhoz több mint 7 év alatt jutott el, tehát tulajdonképpen a történetnek a vége átcsúszik a 2000-es években. Miért mondtam, hogy kötődik a gravitációhoz? Azért, mert ugye a gravitációnak a legmodernebb elmélete, ahogy többször mondtam, az Einsteinnek a relativitás elmélete. Igen, de amikor a NASA-nak a nagyon okos mérnökei megterveznek akár egy holdra szállást, vagy akár egy Vénusznak egy megközelítését, vagy ezt a Szaturnusz programot, amikor megtervezték, akkor még mindig Newtonnak a 300 éves egyenleteit használják. Tehát a szuperszámítógépekben nem kell figyelembe venni a relativitás elmélet finomságait, betáplálják Newtonnak a 300 évvel ezelőtt fölírt egyenletét, és tökéletesen működnek. Na most, ami számomra szuper, és itt jön be az, hogy egy kicsit nemhogy ellentmondok önmagamnak, de mindig mondtam, hogy én az elméletieket jobban szeretem, mint a mérnököket, mint a kísérletieket, de itt le az összes kalapokkal, amit ezek a mérnökök betápláltak 90-es években abba a vezérlő komputerben, tudnélik a Cassini-Huygens szonda, ez startolt a Földről, igen, megint csak a Kennedy űrközpont start, a naprendszer belseje fele indult, ott megkerülve a Vénuszt, az úgynevezett paritja effektus vagy hinta effektus segítségével megint csak sebességet nyert, megint megközelítette a Földet, megint visszatért, megint megközelítette a Földet, elment a Mars mellett, megint paritja effektussal, megint meglökte magát, elment a Jupiter mellett, és 4 évnyi és több milliárd kilométeres utazás után úgy érkezett meg a rendszerben, hogy a Szaturnusznak a két gyűrűje között tökéletesen 60 km per szekundum sebességgel átsúrant. Ha nagyobb lett volna egy kicsivel is a sebessége, akkor elhagyja a rendszert. Ha kisebb lett volna a sebessége, akkor becsapódik. Átsúrant a két gyűrűn, a Szaturnusz körül pályára állt, 2 évet keringett, és 2 év után a hasából kiengedte a Cassini a Huygenset, és a Huygens pedig leszállt a Titánra. És ez mind előre be volt programozva a 90-es évek technikájával és Newtonnak az egyenleteivel, be volt programozva a két űrszondába, csak így lehetett előre beprogramozni, mert távvezérléssel nem működik, és megcsinálták a fiúk. És egyszer csak a Huygens 6 évi utazás és 2 évi pihenés után, igen, kiengedte magából a Cassini, és gyönyörűen leszállt oda, hova megtervezték pontosan. Tehát itt már egyszerűen épésszel nem lehet fölfogni, hogy mire képes a tudomány ilyen szempontból, és így megismertünk az egyik legtitokzatosabb holdját a Szaturnusznak, meg magát a Szaturnuszt, és óriási fejlődés és eredmények, képi, spektroszkópiai eredmények jöttek, amivel még jobban meg tudtuk ismerni egy másik bolygót.
Mi a Nobel-díjasokat illeti, netán most már a béke felé kanyarodunk, most már annyiféle tudományterületet érintettünk.
Én kimondottan a tudományos nobeleseket próbáltam meg, sőt, ezen belül is a fizikusokat elsősorban, mindig azokat próbáltam meg belőni magamnak, nem is gondoltam arra, de például elfelejtettem, hogy azért szép lett volna 60-as években Gábor Dénest választani, vagy amikor eljutunk 2023-ba, akkor Klaus Ferencet választani, mert azért ott vannak a nagy magyar tudományos nobelesek. Ugye tulajdonképpen 14 nobelesünk el, a 11. helyen vagyunk a nemzetek listáján, hát valami fantasztikus, egy ekkora csak a kis nemzettől ilyen eredményeket elérni, és én még most is a 90-es évekből is fizikusokat választottam ki, de hogyha így mondod, akkor megpróbálok a 2000-es évektől új, de nem fogok béke Nobel-díjasokat. Legfendebb esetleg kicsit áttekintek az orvostudományi vagy a kémiai Nobel-díjhoz, de én megmaradnék azért a tudományos Nobeleknél, az irodalomhoz nem értek, úgyhogy ott megint csak nem szeretnék honnan választani. Hát 90-es években Gerhardus Hofftot választanám ki, és ugyancsak egy ilyen egyesítésszerű meglátásért kapták. Megint csak a sok kísérleti és gyakorlati fizikus mellett ők voltak az elméletiek, úgyhogy megint csak egy kicsit ilyen elfogult választás ez.
A 90-es évek egyik legfontosabb külföldi fiúcsapatával, az East 17-nel búcsúztunk az évtizedtől, és most átlépünk a 2000-es évekbe. Mostantól már azok a gyergyói zenészek gondoskodnak a dallamokról, akikkel Nagy Péternek eredményes együttműködést sikerült kialakítania az elmúlt években. Csíkszeredában így járt kéz a kézben a tudomány és a zene. A Pink Floydos hangzást Ime Csanita, Csibi András, Fülöp Lóránt, György László, Korpos Szabó, Bolcs Mihály Csaba és Pál Andor biztosítja, és azt a találmányt is segítségül hívjuk, amelyet maga Bell szabadalmaztatott 1876-ban.
Új évszázad, egy kicsit új hangulat, kicsit másképpen képzeltem el az utolsó két évtizedet. Tulajdonképpen itt megint egy személyes élménnyel kezdeném. Körülbelül 15 éve írok az egyik oldalra különböző kis szösszeneteket, ilyen tudománytörténeti szösszeneteket, és az egyik legvagányabb dolog, amire én fölfigyeltem, az az, hogy nagyon-nagyon ritkán támadnak. Úgy látom, hogy bármilyen megosztás meg is osztja a közönséget. Mert érdekes, most véletlen szójáték, de tényleg ilyen politikai, gazdasági, világképi, bármilyen megosztás rögtön legalábbis itt Szeredában két csapatra osztik a követőtábor, pro-kontra erősen is tudnak érvelni tulajdonképpen az emberek, és a mi egyperceseink, amelyik mondom, ilyen tudománytörténeti kis összenetek, általában egy logikai fonalra fölfűzött hosszabbacska sorozat, írtam már az anyagról, írtam már a földönkívüli életről, írtam már az ősrobbanásról ilyen hosszabb történeteket, de mondom, az a legkedvesebb visszajelzés, hogy nagyon ritkán van vita. De tulajdonképpen egyszer volt egy számomra ismeretlen, de egyesek kinyomozták, hogy ki volt az, de azt írta így kommentbe, hogy ne próbáljam beadni azt, hogy a Wikipédiából kimásolt dolgokkal én tudománytörténész lettem. Akkor én csak annyit írtam, hogy a Wikipédiát én tulajdonképpen használom, de soha nem Wikipédiás megosztásokat osztok meg, és a Wikipédiát én egy jó dolognak tartom, de én nem onnan informálódok elsősorban. Most viszont azért vezettem evel föl, mert szeretnék most az egyszer egy Wikipédiára hivatkozni, és a Tudomány 2004-ben kis szócikről idéznék egy pár dolgot. Például a fizikában a következő fontos események történtek. A Pennsylvania Egyetem kutatói először állítottak elő szilárd Rose-Einstein kondenzátumot. Nem az a fontos, hogy most minden szó szerint megértsünk, hanem csak figyeljük a logikát. Orosz és amerikai tudósok újabb szupernehéz elemeket állítottak elő, a 113-as és a 115-ös elemet. Egy nemzetközi kutatócsoport bejelentette, hogy egy új anyagtípust fejlesztettek ki, a szén nanó habjának egy különleges megnyilvánulását, amely a minden idők szilárd testjei közül a legkisebb sűrűségű anyag. André Zseim és Konstantin Novoszelov bejelentette, hogy létrehozták a grafént. A Carl Sagan szintén bejelentette, hogy megalkották az első szupergyors tranzisztort. A Huygens-Cassini űrszonda átrepült a Saturnus gyűrűk között, és ebben az évben érdekes volt, február 4-én Zuckerberg elindította a Facebookot. Itt a közös logika, amit észre lehet venni, hogy a 2004-es legfontosabb tudományos eseményei, fizikai eseményei mind kísérleti és technológiai megoldások voltak. Tehát a 2000 évesnek a hangulatára simán el lehet mondani, hogy a technológia talán most az egyszer megelőzte az elméletet. És bármelyet mondom, ezt találomra néztem ki a 2004-es Wikipédiát, de bármelyiket, hogyha átnézzük, akkor igazából ezek a jellemzőek, hogy a technikai megoldások sokkal fontosabbak, sokkal sikeresebbek és sokkal nagyobbat durrantak, mint az elméleti megfontolások, és markánsan elkülönül a 2000-2010-es évtized és a 2010-2020-as évtized. Például az egyik kedvenc történetem ma az új technológiákkal kapcsolatban, az a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, és ennek a fejlődését szeretném néhány lépésben bemutatni, egy speciális programnak az ismertetésével, ez pedig érdekes módon egy játékprogram. Tudni, hogy nagyon sokszor a gót és a sakkot az emberi intelligencia fokmérőjének is tekintik néhányan, kutatók, tudósok, és pont a sakkprogramnak a fejlődésével szeretném ezt kicsit kifejteni, hogy mire is gondolok. Az első kis történet az tulajdonképpen nagyon-nagyon sok helyen megjelenik, de egy kicsit olyan tudományos mitosz szaga van, nem tudom mennyire igaz, nem állok jót, de tulajdonképpen akár igaz is lehet. 73-ban mutatták be az első sakkprogramot, és az akkori világbajnokot Bobby Fischert kérték meg, hogy mindegy ilyen arca legyen ennek a bemutatónak, és leültették a gép elé, hogy játszodják le az első ember kontra gép mérkőzést, és a sakkzseni egy nagyon egyszerű trükkel állt elő, az első lépésként kitette az egyik lovat, és a második lépésként visszalépett a lóval, és a komputer föladta. Nem volt beprogramozva ez a igazából a sakktörténetben nem is létező lépés, viszont 1997-ben már oda jutottunk, hogy az IBM-nek a sakkprogramja, tehát 97, mindössze 20 év alatt eljutottak oda, hogy az IBM sakkprogramja, a Deep Blue először megverte az regnáló világbajnokot, Kasparovot. Tehát a Stockfish egyszerűen legyőzte, és azt kell mondjam, hogy nem csak legyőzte, hanem szinte lesöpörte az akkori világbajnokot, és minden idők egyik legnagyobb sakkozóját, Garry Kasparovot. Akkoriban még úgy tanították sakkozni, úgymond a programokat, hogy egyrészt hihetetlen nagy adatot tudott elemezni, tehát állítólag másodpercenként 75 millió állást gyorsan volt képes átgondolni. 75 millió állást. És minden addig lejátszott komolyabb mérkőzés, mondjam így, komolyabb mérkőzés, amelyik legalább versenyszinten jegyezve volt, belé volt programozva a gépbe, így működött ez az akkori szuper világbajnok, akit nem is tudtak legyőzni évtizedekig, sem más gépek, sem ember, egész 2017-ig. Tehát 2017-ig ez a Deep Blue, ez egyszerűen verhetetlen volt ebben a sportágban, de tulajdonképpen ez egy nagyon komoly szellemi tevékenység is. És 2017-ben a Google előállt egy AlphaZero nevű programmal, és az a program simán legyőzte a Deep Blue-t, de annyira, hogy a végeredmény 28-0 lett, tehát tulajdonképpen 100 mérkőzést játszottak, és 100 játszmából az új program, az AlphaZero 28-at győzött, de egyet se kapott ki. Tehát volt egy jó pár döntetlen, 72 döntetlen, de 28-at az AlphaZero megnyert. És az AlphaZero tulajdonképpen az egész, mondjam mind, megmérettetésre összesen 4 órát készült. Tehát neki semmi, tulajdonképpen semmi régi mérkőzéseket, meg állásokat, meg ilyesmiket nem programoztak be. Gépi tanulással egyszerűen önmagával játszott, az alaplépéseket megtanították, és mintegy ketté osztotta az agyát, és saját hibájából tanulva 4 óra alatt olyan stratégiát és olyan sakktudást épített ki, amellyel, mondom, simán legyőzte az akkori gépvilágbajnokot, és ezt én óriási történetnek is, de ugyanakkor óriási eredménynek is tartom. A Ami még nagyon fontos az az, hogy bármilyen modern technológiát a 2000-es, 2010-es években egyrészt önmagában használtak, tehát tulajdonképpen nem volt kombináció. Nem kombinálták a nanotechnológiát a mesterséges intelligenciával. Nem kombinálták a kvantumtechnológiát a 3D-vel. Nem kombinálták a nanotechnológiát mondjuk a biotudománnyal. Tehát valószínűleg akkor még úgy gondolom én, hogy a kutatók arra koncentráltak, hogy azt az egyet nagyon-nagyon-nagyon komolyan fejlesszék, és még nem volt interdisziplinaritás, közös nevezőket nem kerestek ezekben a nagyon modern technológiákban. Erre például a Deep Blue is egy nagyon jó példa. Tudnilik, ez semmi más nem tudott, csak sakkozni. Igen, fantasztikusan tudott sakkozni, de ezt az egy dolgot tudta, semmi más. Tehát, hogyha megkérdezted volna tőle, hogy mennyi egy meg egy, nem tudott volna válaszolni. Ez változott nagyon nagyot az utóbbi években. Az utóbbi években ez volt az egyik nagy forradalmi lépés, hogy a legmodernebb technológiákat, aminek mondom, ezek a tulajdonképpen a legjellemzőbb, amiket itt hirtelen felsoroltam, a legmarkánsabb és a legfontosabb fejezetei, ezeket megpróbálják egyrészt még tovább fejleszteni, és olyan forradalmi lépéseket értek el, például kvantumtechnológiák, hogy már ott vannak, hogy megjelentek az első kvantum számítógépek. És ez egy olyan fontos lépés volt az emberi fejlődés, szellemfejlődés, tudományfejlődés, technológia fejlődés történetében, ami meghatározó lesz. Tehát legalább olyan fontos lépés volt, mint a világűr meghódítása, a DNS felfedezése, vagy az ipari forradalom. Tulajdonképpen 2019-ben jelentette be a Google-nek egy kutatócsoportja, hogy megvan az első kvantumprocesszoruk, és a kvantumgépeknek azt kell tudni, hogy körülbelül sok milliószorosával meg fogják haladni a digitális számítógépeknek az erejét, a tudását és a memóriáját. Tehát valami olyan dolgokat fognak tudni csinálni, ami az én véleményem szerint előrevetít egy tudományos forradalmat megint. Nagyon fontos, hogy elmondjam azt, hogy általában az emberi szellemtörténetben, tudománytörténetben a nagy forradalmak azok tulajdonképpen úgy folytak le, hogy az volt a forgatókönyv, hogy jött néhány zseniális fickó, mondjuk az ipari forradalom jött. Newton megalkotta a saját fizikáját, amivel forradalmasította a fizikát, és arra alapozva egy teljesen új technológiai világ alakult ki, és annak a segítségével megtörtént az első tudományos forradalom. Vagy Faraday, Volta, Galvani, Maxwellnek a kutatásai, elméleti kutatásai szintén elhoztak egy új világot, az elektromágneses világot, amelynek a folyománya volt az, hogy a mérnökök megint csak egy új világot teremtettek. Vagy amikor a kvantumfizikusok megértették a miniatűr, a mini világnak a működését, az elektronoknak a működését, annak a segítségével megint csak fölépítettek a mérnökök egy fantasztikus új technológiát. Ez a mai világunk. És most megint egy ilyen lépést látok, viszont most az érdekesség az, hogy a tudományos kutatásnak van egy úgymond egy ilyen eléggé szépen összeállított, szintén csak forgatókönyve, mégpedig az, hogy ugye elmondtam már, hogy a kutatók először egy jelenséget próbálnak körbejárni, megérteni mélyen a mögöttem rejlő rendet, utána ennek a jelenségnek fölépítik a matematikáját, a hozzá illő vagy azt leíró egyenletek segítségével egy matematikai struktúrát adnak neki, tehát matematizálják, és utána kísérletekkel, meg megfigyelésekkel ezt le is ellenőrzik. Na most van egy pár éve egy újabb plusz is szegmense a dolognak, mégpedig a szimuláció. Hát akkor eljutottak oda már a szuperszámítógépek, hogy például egy viszonylag kaotikus rendszer, mondjuk egy bolygó közi felhőnek a naprendszer vagy csillagrendszer és bolygóvá való alakulását próbálták meg szimulálni. Sajnos ezek a gépek, ezek a szuperszámítógépek, amelyek 10 évvel ezelőtt még az emberi technológiai csúcsait jelentették, még ezeket a nagyon bonyolult rendszereket, mint például mondtam, egy naprendszernek a létrejövése, vagy a molekuláknak az összeállása, még nem tudták jól szimulálni. És ennek voltak nyilvánvaló eredményei, vagyis inkább negatív eredményei. Konkrétül, hogyha már a bolygóknak a létrejöttéről beszélünk, akkor azt kell elmondjam, hogy szimulálták nagyjából, hogy működik egy termodinamikai rendszer, egy nagy melegedő gázfelhő, hogy kéne működjön, és abból hogy szilárdulnak meg, vagy hogy lőnnek létre a különböző objektumok, a központi nap és a körülötte keringő bolygók, és amikor elkezdték az új technológiákkal, szintén az új technológiákkal elkezdték a bolygórendszereket felfedezni, azok legtöbbször köszönő viszonyban se voltak azzal, amit a szimulációk előre jeleztek. Olyan rendszerekkel találkoztak, amelyekkel nem is gondoltak. Tehát azok a gépek még nem tudtak annyi adatot földolgozni, nem volt rá elég kapacitásuk, hogy ilyen elvont, kaotikus és sok tényezős rendszereket jól szimuláljanak, a kvantumszámítógépek képesek lesznek. És lehetséges, hogy itt megtörténik egy olyan fordított történet, hogy először a technológia lesz az, ami olyan dolgokat jelez, vagy olyan dolgokat szimulál, amelyeket még nem ismerünk. Itt tényleg a kutatók ilyenekre gondolnak, hogy az élet létrejöttét, ezekkel a molekuláknak a létrejöttét, amelyeknél már a szervesből lesz egy csoda folytán, átlépünk valahol az atomok és a sejtek közötti méretarányba, valahol megtörténik az ötödik csoda, hogy hívják az életnek a létrejöttét. És lehet, hogy itt a szimuláció sokkal többet fog segíteni, mint az elméleti megfontolások, mert az elméletiek még egyelőre tehetetlenek. Óriási lépéseket tettek, de még mindig ott van, hogy tulajdonképpen magáról, erről a csodáról még nem tudnak semmit.
És vajon ami a mesterséges intelligenciát illeti, hát nem olyan régóta beszélünk erről, AI és mesterséges intelligencia, ja. Most hol tartunk szerinted, mennyire vagyunk az elején, és mennyire változhat még így, tágulhat ez a kör, ez a világ így előttünk.
Talán lehet, hogy ebben a témában még föl lehetne hívni sokkal felkészültebb és tényleg erre specializálódott szakembereket. Igen, tulajdonképpen most, amit mondtam, hogy nagyon sokáig az úgynevezett intelligens gépek egy feladatra voltak, mondjuk úgy beállítva, egy dolgot tudtak, azt nagyon, de egy dolgot tudtak, ezek most már meghaladták. Régen volt fordítóprogram, mit tudom én, egy csomó mindenre használták, de most már tulajdonképpen ezek a ChatGPT meg az összes többi olyanokat tudnak már, hogy több tudományágban is már fantasztikus eredményeket tudnak elérni, olyan eszéket írnak, vagy olyan tudományos dolgozatokat írnak, amelyek nem csak egy dologra koncentrálnak, hogy akár több területét a tudománynak, kultúrának, irodalomnak összetudják nagyon szépen egy csomagba gyűjteni. De mondom, tulajdonképpen én az az igazság, hogy ebben nem érzem elég felkészültnek vagy erősnek magam, hogy erről érdemben tudjak nyilatkozni. Azt látom, hogy tulajdonképpen még ezek az új szuperszámítógépek, tehát a kvantumgépeknek a forradalmának az egyik első lépése pont ez, hogy ezekben az új szuperkütyükben próbálják, és a mesterséges intelligenciának az összekötésével próbálnak olyan kísérleteket, olyan szimulációkat, olyan jövőképeket, vagy akár olyan tudományos kérdéseket megoldani, amelyre eddig nem volt képes sem az ember, sem a digitális számítógép, és valószínűleg, hogy a közeljövőben, mondom, óriási eredményeket érünk el. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on now, I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just a basic fact. Can you show me where it hurts? És még van egy kis időnk, akkor elmondanám, hogy az egyik kedvenc fizika ismeretterjesztő könyvem az Liz Molinnak a Mi a gubanc a fizikával, és akkor itt egy kicsit össze tudom kötni az elméleti kutatást az előbb elmesélt technológiai bummal. Ennek a könyvnek az elején Smolin felvázolja azt az öt legfontosabb elméleti problémát, amivel most küzdenek a tudósok, amit még nem tudtak megoldani. És én valószínűleg tartom, hogy ezek az új szimulációk legalább néhányat ezekből meg fognak oldani. És itt akkor röviden megragadnám az alkalmat, és elmondanám, hogy Smolin szerint melyek azok az elméleti problémák, amelyekkel küzdenek most a tudósok. Van olyan probléma, amiről már meséltem, úgyhogy csak röviden fogom érinteni. Például ilyen volt az, amikor elmeséltem az 50-es éveknek a történetében, a modern fizika két alapelméletének, a relativitás elméletnek és a kvantumfizikának az összeférhetetlenségét, amikor megpróbáltam leírni, hogy a két szuperelméletnek az egyenletei egymással összeférhetetlenek, olyan eredményeket hoznak ki, amelyek fizikailag nem relevánsak, és ezért az egyik legfontosabb elméleti kutatási terület az éppen az, hogy hogyan lehetne összhangba hozni a relativitás elméletet és a kvantumelméletet. Erről meséltem, hogy talán az egyik jó út, vagy olyan út, amelyik járható lesz a szuperhúr elmélet, vagyis annak a modernebb változatai, tehát már vannak olyan gondolatok, vagy vannak olyan elméletek, amelyek megpróbálják ezt az ellentmondást elmosni, de még nem jutottak igazán jó eredményekre, vagy igazán pozitív eredményekre, úgyhogy még nem vagyunk ott, hogy azt meg tudtuk volna oldani, vagy nincsenek ott a kutatók. Tehát ez az egyik a fizikának, ez az első nagy megoldatlan problémája. Itt én azt látom, hogy a mesterséges intelligencia, illetve ezek a szimulációk abban tudnának besegíteni, hogy valóban ezeket a miniatúr kis, például a húrokat megpróbálják úgy kezelni, hogy az talán-talán elvezet oda, hogy érdemes ezen az úton tovább haladni, vagy nem. Ezt látom én, hogy itt érhetnek el áttörést. A másik nagy gubanc a fizikában, ahogy Smolin mondta, Smolin véleménye szerint és az én olvasmányaim szerint az a magának a kvantumfizikának a nagy paradoxonjainak a feloldása. Tehát ez egy olyan elmélet a kvantumfizika, amelyik a mai napig legpontosabb, legprecízebb, legtöbbet használt elmélet, óriási sikereket értek el, de tulajdonképpen ebben a történetben az a lényeg, hogy a kutatók megtanulták azt, hogy föladják az igen mély kérdéseknek a kutatását, és pragmatikusan állnak hozzá. Ezek a kísérletek 75%-ban ez az eredménye, és ebből indulnak ki, hogy miért így van, miért úgy van, a miérteket egyelőre még nem értik, vagy nem tudják egész pontosan megmagyarázni, de használni fantasztikusan tudják, és nem fogja érdekelni azt a mérnököt, hogy miért viselkednek úgy az elektronok, hogyha a számítások és a képletek és a valószínűség számítás meg a kvantumfizika egyenletei alapján meg tud építeni egy félvezetőt. De vannak olyan kutatók, akik megpróbálják megérteni az elmélet mélységeit. És ott vannak a nagy ellentmondások, a nagy paradoxonok. A távolhatás kérdése, a híres kétréses egyenletnek a modern változatai. Ott is egy olyan technológiát fejlesztettek ki például a japánok, hogy olyan formában tudták megoldani a kétréses kísérletet, amelynek a magyarázatára megint csak nincs válasz. Sajnos ezekre megint percek kénének, hogy elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen mire is gondolok, de ott is a technológia jutott el olyan szintre, hogy úgy tudnak kísérleteket, technológiai megoldásokat átadni vagy megmutatni, amelyre megint csak nincs elméleti magyarázat. Tehát a kvantumfizikának a mélyebb megértése az lenne a második nagyon nagy áttörés a fizikában, amire szintén látok esélyt arra, hogy az új technológiák legalábbis segíteni nagyon tudnának. A következő olyan kérdés, amelyre még mindig nincs válasz, az a rengeteg olyan fizikai állandó, amely az elméleteinkben szerepel. Olyan állandók, amelyek úgy néz ki, hogy a mi világegyetemben bevésődtek, de semmilyen alapvető elméletből nem tudjuk levezetni őket. Itt vannak ismertebb állandók, a Planck állandó, a fénysebesség, de tulajdonképpen a fizika ismer körülbelül 50 olyan állandót, a különböző részecskéknek a tömegétől elkezdve az elektromos töltésig, a protonnak is, az elektronnak az egyforma töltésének a kérdése. Tehát mind olyan állandók, amelyeket ismerünk, nagyon nagy precizitással meg tudtunk mérni, de nem tudjuk levezetni semmilyen alapvető elméletből. Ez is egy olyan kérdés, amely megoldásra vár. Itt még nem látok én tulajdonképpen egyelőre áttörést, és nem látom azt, hogy ezt esetleg ezek az új technológiák miben tudnák előre mozdítani, de én azt hiszem, hogy azért ebben is bizonyos segítséget biztos, hogy adnak. Meg szeretném említeni a sötét anyagnak és a sötét energiának a miben létéről való gondolkodás, illetve iskolákat, amelyek megpróbálják, mondom, ezeket a megint csak titokzatosnak és egyelőre fel nem derített mennyiségeknek, vagy tulajdonképpen világegyetemnek az összetevőinek a kutatásában, hogy mindig itt nagy fehér foltok vannak, de itt viszont legalábbis én úgy érzem, hogy ebben megint csak óriási segítséget fog nyújtani a technológia.
Krausz Ferenccel, Karikó Katalinnal picit büszkélkedünk-e?
Abszolút. Abszolút. Nagyon jó, hogy említetted, mert én végig szaladtam az utóbbi 24 évnek, a 2000-es éveknek a Nobel-díjasain, és megint csak azt kell mondjam, hogy túlsúlyban természetesen megint csak a mérnökök vannak, a kísérleti fizikusok, és tényleg a legtöbb elméleti munkáért manapság már azért. Habár mondjuk ilyen dolgok, hogy az 5 évvel ezelőtti Nobel-díj, az egy érdekes Nobel-díj, ezt azért nem emeltem ki kedvencként, mert én jobban szeretem, amikor egy ember kapja meg, és nem egy egész intézmény. Itt tulajdonképpen a kutatócsoport vezetői voltak kiemelve, de az egész CERN kapta meg a Higgs bozonnak a felfedezésére. Ez egyszerre elméleti és egyszerre kísérleti eredmény, tehát itt még időnként megjelennek ilyen összefonódások, és ez jó, és én szeretem ezeket a dolgokat. Klaus is tulajdonképpen igen, ő is egy kütyűnek a kifejlesztéséért, tehát olyan lézertechnikát fejlesztettek ki, amellyel nagyon-nagyon-nagyon rövid ideig, tehát tényleg a másodperc tízez részének, a tört részének, a milliomod részének, a nem tudom meddig része, amiről azt gondolták bórék, hogy nem is fogják tudni soha ezeket az eseményeket kísérleti úton elemezni. Ezeknek a mini, nagyon-nagyon rövid ideig tartó eseményeknek az elemzésére is alkalmas ez az új lézerkütyű, amit kifejlesztett Klaus és társai, tehát tényleg nagyon büszkék lehetünk. Volt nyáron a fesztivál alatt, meséltem, hogy volt egy beszélgetésünk kutatókkal, és én ezt a kérdést tettem föl, hogy igen, óriási büszkeség az, hogy két magyar Nobel-díjas volt a tavalyi évben, és hogy például Barabási három olyan tudományos akadémia tagja lett, amelyek a világ első olyan országai, amit Amerika, Ausztria és Japánnak, a Japán Tudományos Akadémiának lett tagja. Ugyanakkor az is nagyon érdekes számomra, tehát ezek a pozitív eredmények például a tavalyi évből, de az is nagyon furcsa volt számomra, hogy tavaly történt meg Magyarországon először az ELTE történetében, hogy senki nem jelentkezett fizika szakra. Egyetlen jelentkezett sem volt. Száz valamennyi éves történetében voltak olyan évek, amikor százassával voltak jelentkezők. Most először megtörtént az, hogy fizikára senki nem jelentkezett, se kutatófizikusnak, se tanárnak. Kicsit úgy érzem, hogy ez az eltávolodás a mindennapoktól, meg a közemberektől, meg egyáltalán igen a hangulat egy kicsit rányomja. Van egy ilyen utóbbi években, elsősorban igen a Covid óta megfigyelhető szkepticizmus az emberekben. Amennyire a 800-as, 900-as években bíztak a kutatókban, bíztak a tudósokban, sőt tulajdonképpen még az 1900-as éveknek a közepe vége feléig bíztak a kutatókban, most egy ilyen nagyon érdekes és furcsa, mondom, szkepticizmus alakult ki az emberekben. Én szerintem teljesen fölöslegesen és teljesen rossz képet látnak vagy képzelnek el. Én nem azt mondom, hogy minden tudós gáncstalan lovag, de az biztos, hogy nagyon kevés kivétellel, még csak nem is az anyagiakért dolgoznak, hanem azért, hogy haladjunk, azért, hogy megértsék a világot, azért, hogy velünk megértessék a világot.
Javaslom, hogy ezt az utóbbi gondolatodat fűzzük össze egy befejezés felé mutató kérdéssel, illetve részedről gondolatsorral. Most már ott tartunk, hogy végigpásztáztunk ugye 70 évet. Kimerítő volt, nagyon vagány volt, ahogyan te is álltál ehhez a projekthez, és hogyha így előrevetítésre kérnélek téged így a saját életedben, a saját szakmai életedben, akkor innen most mit viszel tovább, vagy hogyan tervezed akár a tovább?
A tevékenységüket meg szeretném minimum tartani, azokat, amiket eddig is csináltunk. Mindenképp szeretném azt, hogy legyen a tudományos fesztiválunknak második kiadása. Mindenképp szeretnék legalább két előadást a 2025-ös évben. Viszont egy kicsit bővíteni szeretném, mindenféleképpen bővíteni szeretném a tevékenységünket. Egyrészt azzal is, hogy megpróbálom elérni azt valahogy, ezt még nem látom egész pontosan, de elérni valahogy azt, hogy meg tudjuk mutatni magunkat máshol is. Tehát ne legyen ez kimondottan ilyen csíkszeredaikum, ahogy nem olyan rég egyik előadásonkon így próbáltam valamilyen poénnal bevezetni, és hivatkozva arra, hogy a hungarikumok olyan szellemi és tárgyi értékek, amely kimondottan a magyarságra jellemző. Azt is elmondtam, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a somlyói búcsú is fölkerült, de meg vagyok győződve, hogy még ezen kívül vannak ilyen Csíkszeredára jellemző szellemi értékek a kis fesztiváljainktól elkezdve a sportéletünkig, stb. És a lényeg az, hogy a mi tevékenységünk is egyfajta csíkszeredaikum még ebben a pillanatban, de szeretném kiterjeszteni. Tehát ez az egyik nagy terv, hogy megpróbálom megmutatni, hogy miket csinálunk, hogy gondoljuk ezt az egész tevékenységet, akár Szentgyörgyön, Udvarhelyen, Vásárhelyen, Kolozsváron. Ez az egyik típusú új célkitűzés, hogy így terjeszkedjünk, és a másik az, hogy a tevékenységünknek megpróbáljuk megint olyan újabb dolgokat bevonni, egy kiállítást szeretnék összehozni, egy tudományos sétányt szeretnék Szeredában megvalósítani. kiadni. Két könyvet is szeretnénk az idén kiadni, tehát egy kicsit szélesítjük és színesítjük ilyen szempontból is a skálát, hogy minél több féleképpen próbáljuk meg az emberekhez eljuttatni ezt a csodálatos világot, amely időnként egy kicsit igen, talán homályos, talán érthetetlen, de mindenképp szerintem egy olyan egészséges világképet ad, ami érdemes megbecsülni és figyelni.
Egy csapat nevében is beszéltél. Picit bemutatnád, és hogy mennyire teljes ez a csapat, hogy esetleg, ha még valakire szükség van, akkor hát, ha hallja megfelelő.
Hát mindenképp szükség van, és mindenképp jó, tehát itt mindig a többes számot azért használtam, mert a kezdeti kisebb próbálkozásokból tapasztalva rögtön rájöttem, hogy ez nem egy egyemberes munka, még csapattal is néha nagyon nehéz, nagyon meg kellett nekem szokni azt, hogy társakkal dolgozom, hogy lehet ezt csinálni jól, még most se tudom jól csinálni, tehát itt elsősorban tényleg pár olyan emberre nagyon nagy szükség lenne, aki akár egy projektet, akár többet, így hosszú távon is átlát, lemenedzsel, stb. Elkezdve attól, hogy én nagyon rosszul tárgyalok például. Úgy éreztem az első pillanattól, hogy ezt nem én kell csináljam. Viszont nem volt tulajdonképpen sem az elején, és még most sincs ilyen típusú ember, viszont művészeket, de itt értem, tényleg széles skálát értek, mert a zenészekkel már nagyon jó a kapcsolatom. Ezt is szeretném még szorosabbra kötni, még más zenészeket is meghívni, és érdekesebbé tenni. A zenészeim azok tulajdonképpen gyergyói srácok, és ők minden egyes projektre, amellett, hogy mindenkinek van egyéni karrierje, vagy ugye abból a hat emberből, akik nekem zenészként segítenek, három nagyon sikeres együttesben játszik, és nekik megvan egyrészt az ottani karrierjük, meg az ottani munkájuk, mert hát karrier, meg jó csapat nem működik meló nélkül, és akkor a próbák, meg a stb. Ebbe bele se látok rendesen. De ezek mellett legtöbbször, amikor úgy csinálják, vagy legalábbis nagyon megpróbálják úgy csinálni a dolgokat, hogy legalább egy előadás férjen bele, amire rákészülnek, és együtt közösen csináljunk. Tehát a zenészekkel is próbálok egy ilyen típusú munkát és közös munkát elképzelni. A videotechnikával, ahol nekem nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel dolgozzak, akik ilyen fiatalos, új technikákkal és új látásmóddal próbálják megjeleníteni azt, amit én szeretnék mondani, mesélni, vagy legalábbis színezni azt. Szervező csapat is van tulajdonképpen, akik besegítenek, de azt én nem tudom megengedni magamnak, mondjam így, hogy egy állandó menedzsert alkalmazzak, aki mondom az egész projekteket átlátja és tudja, hogy ossza be a részfeladatokat. De az mindenképp nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb csapatra van szükség. Itt most nem olyan tímekre gondolok, mint egy foci válogatott körül nyüzsgő 60-70 ember, de 4-5-6 erős emberrel, amelyek rálátnak ilyen típusú kulturális dolgokra, jó lenne fölvenni a kapcsolatot, és hogyha esetleg tudnának valamiben tanácsot adni, segíteni, azt nagyon-nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadnánk. Mondom, én igazából teljesen nyitott vagyok, bárki, aki lát ebbe fantáziát, csatlakozhat. Megtanultam, mondom, csapatba dolgozni. Azt hiszem, egyszer említettem, hogy egyetlen egy dologban van, amikor kicsit makacs vagyok, ez a témaválasztás, de minden másban szerintem elég nyitottan állok hozzá. De még a témaválasztásnál is azért fel tudom adni azt a, mondjam, azt a makacságot, hogy akkor én most szeretnék erről mesélni a következőkben. Ha van, akinek van egy jobb ötlete, vagy egy más gondolata, akkor arra is nyitottak vagyunk. Úgyhogy, ha tényleg ezt hallják az emberek, és van köztük olyan, aki ebben lát fantáziát, vagy be szeretne csatlakozni egy ilyen lelkes, de tulajdonképpen még mindig amatőr csapathoz, de a végére, ami megnyilvánul, megpróbáljuk azt már profivá tenni, vagy legalábbis olyanná, ami különleges, és én azt hiszem, hogy az eredmények azt mutatják, hogy ebben a hálátlan műfajban azért elég szép visszajelzéseket és eredményeket értünk el. Itt konkrétul arra gondolok, hogy igen, egy-egy előadásunkra meg tudunk tölteni egy mikovárat, egy csikimozit, vagy egy kultúrházat itthon. Tehát, hogyha ebbe lát valaki fantáziát, hogy egy ilyen csapathoz csatlakozzon, akkor bármikor keressen ilyen nappal, szólhat a telefonon, mert rögtön leülünk és beszélgetünk.
Hálás vagyok én is, hogy sikerült összehozni ezeket a párbeszédeket gyakorlatilag, vagy talán úgy formáltuk, úgy alakítottuk a te gondolataidat, hogy picit lehet, hogy mi is befolyásoltuk, ki tudja. Nagyon sok lendületet és nagyon sok jó embert kívánok magad köré, mert hogy ez 2025-ben is fontos, és aztán folytassuk adott pillanatban.
Köszönök szépen mindent, és hogyha erre járnak, és éppen ki van plakátolva, hogy üveggyöngyvarázs tudományos fesztivál, akkor nagy szeretettel várunk mindenkit.
Kedves hallgatók, biztos vagyok abban, hogy folytatjuk mi még a beszélgetést Nagy Péterrel, s a Csíkszeredában járnak, és úgy adódik, javaslom, térjenek be valamelyik előadására. A mostani sorozat címe, amelyben a 20. század kultúrtörténetét hozza közelebb az érdeklődőkhöz évtizedekre lebontva, Óriások vállán, avagy a rejtélyes 20. század. A fesztivál pedig, amelyet nyáron már másodjára szerveznek, Üveggyöngyvarázs névre hallgat. És köszönjük, hogy ezt a mostani sorozatot is figyelemmel kísérték. Ferenc Zsolt vagyok, további szép napot mindenkinek! Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep you going through the show.